Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klauer Richárd, vendégünk ma este Antal Emese, dietetikus, szociológus, a Tét Platform szakmai vezetője. Kezdjük jókolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Tavasz, a nyár, a bőjt, húsvét, ünnepek, ilyesmi lesz a témánk. Kezdjük talán rögtön azzal, hogy itt van előttünk a tavasz és jön a nyár. Mennyire van jól kiszámítható, vagy mennyire kellene, hogy legyen jól kiszámítható évi ritmusa a táplálkozásunknak? Másként kell-e mondjuk tavasszal táplálkoznunk határozottan, mint mondjuk télen?
Hát, hogyha egy szóval válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy nem. De ez attól függ. Attól függ, hogy, hogy kiegyensúlyozottan, változatosan táplálkozunk-e az év során. Mert hogyha igen, akkor nincs szükség arra, hogy változtassunk. De azért sajnos az a jellemző, hogy télen szaladnak fel a kilók ránk, inkább bekuckolódunk, kevesebbet mozgunk, tehát nyilván ez az energiaegyensúly, ez az, ami felborul, és a tavasszal, a jó idővel, a fénnyel együtt vágyunk egyfajta megújulásra, ami azt feltételezi, hogy igen, akkor vitaminokat, ásványi anyagokat, zöldség, gyümölcsöt többet kell fogyasztani, és a másik oldal pedig azt se felejtsük el, hogyha felszaladtak már azok a kilók, akkor viszont el szeretnénk veszíteni.
Egyébként ez, hogy mondjuk tavasszal, nyáron inkább több zöldséget, gyümölcsöt szeretnénk fogyasztani, ez egy ilyen szokás jellegű, tehát úgy szoktuk, ezt tanultuk meg mondjuk a szüleinktől, a nagyszüleinktől, vagy az anyagcserénk ezt indukálja, tehát ezt kívánja a szervezet?
Hát igazániból inkább a szezonalitás az az, amit kiemelnék, mert ez is az egyik alappillére talán a táplálkozásnak, meg főleg, hogyha zöldséggyümölcsökről beszélünk, akkor a legjobb és a legtöbb tényleg tápanyag az az érett, friss zöldségekben, gyümölcsökben található. Tehát mindenféleképpen ezeknek viszont a szezonja az most van, tavasz, nyár, hát jó, még azért ősszel is találunk, de hát azért télen már inkább az elrakott alma vagy körte jöhet szóba, vagy amik, hogyha itt a nagyszülőket említette, akkor kiemelném például a savanyúságokat is, amelyeket sokan elfelejtenek, mert hogy nem trendi, de én azt szeretném meg a kedves hallgatóknakat is biztatni, hogy térjünk vissza hozzá, akár pénztárca kímélő is, hiszen olcsóbb összehasonlítva más gyümölcsökkel, zöldségekkel, tehát ezek is egy jó választás lehet.
Az ünnepek azok mennyire határozzák meg ön szerint azt, hogy mikor mire váltunk? Ugye általában Magyarországon is, és hát nyilván nagyon sok európai országban még azért az ünnepek, akár ha valamilyen sátoros ünnep van, vagy akár csak egy családi, az általában egyet jelent a nagy ebédekkel, nagy vacsorákkal. Karácsony, húsvét, szilveszter, sorolhatnék még. Mennyire fordulópont úgy hagyományosan Magyarországon a húsvét a táplálkozásban?
Hát nagyon fordulópont, én úgy gondolom, mint minden ünnep. És az egyik oldala az nagyon jó, hogy az. Hiszen ne felejtkezzünk el arról, hogy az étkezés az egy szociális esemény is. Szociális cselekedet, tehát együtt vagyunk, jókat eszünk, hogy így mondjam, másokat eszünk, tehát ez egy ünnep, felkészítjük, várjuk azt az alkalmat, amikor együtt lehetünk, és együtt ehetünk. De azért ne csak abból álljon az ünnep, hogy akkor most tényleg jókat fogunk enni, és most mindent bele alapon akkor dőzsölünk, mert akkor utána megbánhatjuk ezt az egészet, meg nyilván akár gyomorbérrendszeri problémákat is okozhatnak. Tehát én inkább, amire felhívnám a figyelmet, ez az, hogy nagyon jó, hogy vannak ilyen alkalmak, de ne a mennyiségre törekedjünk, hanem tényleg próbáljuk akkor egy kicsit a gasztronómiai gyönyöröket is élvezni, újakat találjunk ki. Nem feltétlenül azt mondom, hogy na most akkor nagyon-nagyon reform dolgokat kell fogyasztani, de a mértékletességre, hogyha odafigyelünk, most például a húsvét esetében is, akkor sokkal jobban járunk.
ha már húsvét, mennyire fér össze ön szerint a mostani életformánkkal a húsvétot megelőző böjt, a 40 napos böjt?
Hát attól függ, hogy mit nevezünk 40 napos böjtnek, mert hogyha most megnézzük a keresztényeknek az előírást, akkor ott láthatjuk igazániból, hogy ez egy, nem egy annyira drasztikus megszorítást jelent mostanában, hanem azt jelenti, hogy péntekenként húsmentes napot kell tartani, tehát egy kicsit visszafogni a táplálkozást, ami igazániból abszolút beleférhet az egészséges étrendbe. Ami problémás már, az az, hogy azért a böjtnek számos változata van, és nagyon sokan a böjttel a koplalókúrát is értik, tehát abszolút nem fogyasztanak semmit, mondjuk csak a vizen keresztül, csak vizet. Tehát ez nyilván hosszú távon óriási problémát jelent a szervezetnek. Tehát minél drasztikusabb a visszaszorítás, vagy a megvonás, annál többet fog szenvedni igazániból a szervezetünk, és nem biztos, hogy jót teszünk neki.
De egyébként a szervezetünknek az anyagcserék szüksége van arra, hogy legyenek ilyen időszakok, legyen ilyen nap, legyen ilyen napszak, erről majd mindjárt beszélünk, hogy hogyan, de hogy arra szükség van, hogy legyenek ilyen pihenős időszakok?
Hogyha, megint csak ez a válaszom, hogyha egészségesen táplálkozunk, akkor nem. Mert megvannak a szerveink, megvannak azok a funkciók, amelyek segítenek a lebontásban, hogyha csak erre gondolunk. Tehát, hogyha ténylegesen 3-4-5-ször étkezünk, de megfelelő mennyiséget és mindenből, tehát a főbb élelmiszercsoportból, akkor nem kellenek ilyenek. De, hogyha tényleg van egy alkalom, amikor túlettük magunkat, vagy érezzük például így télen, hogy fú, azért tényleg többet ettünk a kelleténél, akkor egy ilyen zöldség, gyümölcsnap, vagy 2-3 napos kúra, az akkor tényleg akár egy felfrissítést is okozhat számunkra, de ezt se úgy kezdjük, hogy na jó, akkor most én holnap kezdem, ma még a böjtöt, ma még akkor teleeszem ám magam, és akkor holnaptól meg semmit 3 napon keresztül, azt utána már alig várom, hogy újra, mert ezzel meginnem. Tehát itt is van egy fázis, amikor, hogyha szeretnénk egy ilyen kúrát, akkor fokozatosan csökkentsük a táplálék mennyiségét, akkor jöhet ez a 2-3 nap, és utána viszont megint fokozatosan növeljük, hogy ne annyira drasztikus legyen a testünk számára.
Miután már tényleg másodszor elhangzott az, hogy ha jól táplálkozunk, vagy ha rendesen táplálkozunk, hogyan kellene rendesen táplálkozni? Beszéljünk akkor erről.
Jó, hát igen, nagyon örülök ennek a témának, mert az első fontos dolog, amit leszeretnék szögezni, az, hogy maga ez az egészséges táplálkozás, ez nem varázslat. Tehát mindenki meg tudja valósítani a saját házatáján. Tehát nem fekete-fehéren kell gondolkodni erről a témáról, hogy hú, most akkor valami nagyon egészséges, és akkor abból aztán bármennyit fogyaszthatok, vagy valami nagyon egészségtelen, és akkor az méreg számomra, meg sajnos azért számos tévhit kering, amelyek befolyásolják, azt hiszem nagyon sok személynek akár az életmódját is. Tehát változatosság, minél színesebben, nyilván megvannak a zöldséggyümölcs, minden nap kell fogyasztani, tejtermék, hús-hús készítmény és a gabonafélék, ezek azok, amelyeket minden nap kell fogyasztani, és ha lehet, akkor 4-5-ször étkezzünk ugyanabban az időpontban, és nyilván a nekünk megfelelő mennyiséget, ezt most elég nehéz elmagyarázni, de biztos a kedves hallgatók tudják, hogy nyilván más kell mondjuk egy 3 éves gyereknek, más egy kamasznak, és más egy bányásznak is. Tehát más az energiaszükségletünk.
A napon belül mi az egészséges ritmus a táplálkozásnak? Ugye van ez a urbánus legenda, vagy ez a mondás, ugye, hogy reggeliz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, és vacsoráz, mint egy koldus. Ez a lényeg?
Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy reggel, tehát az első étkezésünk a reggeli, előtte mondjuk a szervezet olyan 12-14 órát akár éhezhet. Most ezt idézőjelbe is tehetem, de igazándiból ez van, jó, hogy pihenünk, alszunk, jó esetben 8 órát, tehát ugye akkor annyira energiát nem szükségeltetik, de szükségeltetik, hiszen az alapfunkciókhoz is kell energia, tehát azt ne felejtsük el. De mindenféleképpen az első étkezésből nyerjük azt az energiát, ami kell a napindításhoz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ebből vezetném le, akkor viszont tényleg az lenne, hogy na akkor most a királynak kell lennünk, vagy királynőnek, ki, micsoda, úgy kell étkeznünk reggel.
Tehát egy bőséges reggeli?
Viszont, és megint itt van ez a viszont, hogy ezért az egész napi étrendet kell néznünk. Tehát hogyha valaki utána csak mondjuk nagyon sokat eszik reggelire, meg aztán vacsorára is nagyon sokat és kétszer étkezik, akkor sokkal megterheli a szervezetet, mert nyilván nagyobb lesz a vércukoringadozás, tényleg minden probléma lehet. Viszont, hogyha éjjel eszik valaki, akkor azért az nagyobb valószínűsége, vagy késő este, hogy nem tudja ledolgozni már azt a kalória mennyiséget. Tehát ez eléggé személy függő, hogy így mondjam, de mindenféleképpen az a jó, hogyha azért megvan természetesen a reggeli is, és az is egy jó kis, de azért a napi mennyiségnek azért ez egy 30%-át kell, hogy kitegye.
Hányszor kellene étkeznünk egy nap?
Hát 4-5-ször kellene étkezni. És ez nem azt
te
jelenti...
Te felnőttkorban is 10 órai uzsonna?
Igen, igen, 10 óra és uzsonna, de itt most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy húha, az meg mennyit jelent, de itt a 10 órainál, meg az uzsonnánál nem terülj-terülj asztalkámat kell feltétlenül érteni, hanem azt kell érteni, hogy igen, akkor reggel elmegyek, beteszek a táskámba mondjuk egy almát, délutára meg valami korpás kekszet például, vagy egy joghurtot, és akkor mondjuk azt, az elég kis étkezésre. Tehát itt nem kell, mondom, annyira ebben gondolkodni, hogy akkor igen, ahhoz is teljesen leülni, zárt minden, és akkor úgy étkezni.
Van-e ugyanilyen ritmusa, vagy lehet-e ugyanilyen ritmusa, hogyha egy hetet nézünk a táplálkozásnak? Tehát mondjuk nagyon másként kell-e hétvégén, a hét elején táplálkoznunk hétközben?
Így nincsen, de nyilván az befolyásol bennünket, hogy mondjuk, hogyha valaki akár egy iskolába jár, dolgozik hétfőtől péntekig, ott mások azért általában a lehetőségek, hogy ő hétvégén mennyire rúg ki a hámból például, most ezt úgy is értem, hogy később kell fel valaki, akkor nyilván a reggeliből nem reggeli lesz, hanem mondjuk egy brunch lesz, ami már összevonódik az ebéddel, tehát ez is egy személy függő dolog, de azért, hogyha nagyon kirúgunk, most nagyon eltérünk a rendszertől, akkor mindig nehezebb ezt visszahozni. Tehát akár ez a gyerekeknél ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát azt látjuk, hogy tényleg, ha a gyereknek kialakul a napi ritmusa, és ugyanúgy a táplálkozási ritmusa is megtanulja, mert a táplálkozást meg az életmódot meg kell tanulni. Tehát ugyanúgy, ahogy a történelmet, matekot meg kell tanulni, és ha lehet, akkor minél korábban. Nyilván ez a szülőnek, óvópedagógusnak a felelőssége, vagy a iskolában is már. Tehát ezt meg kell tanulni, akkor az, és hogyha ez jól alakul ki, ez a szokás, akkor bizonyítottan ennek betegség megelőző, egészség megőrző szerepe van.
Nyilván a hallgatóinak egy jelentős része az mondjuk irodaházban éli az életét, zömmel ülő munkát végez hétközben. Lehet ehhez, vagy kell ehhez alkalmazkodni a táplálkozással?
Hát mindenféleképpen az a jó, hogyha felkészülünk, tehát hogyha gondolunk erre, tehát eleve gondolunk a gyerekünk táplálkozására, megnézzük, remélem, nagyon sokan, például az étlapot, hogy mit teszik a gyerek az iskolában vagy az óvodában, de ugyanúgy a mi táplálkozásunkra is, étrendünkre is fel kell készülni. Mit értek ez alatt? Azt értem, hogy milyen lehetőség van. Van ott egy konyha, miből választhatok, vagy egy étterem, akarom mondani. Vagy van egy mikró, ahol meg tudom melegíteni, akkor nyilván vinnem kell azt az ételt. Tehát ezek mind olyanok, de csak akkor tudok egészségesen és kiegyensúlyozottan táplálkozni az irodában is, hogyha felkészülök rá. Tehát tudom, hogy én most mit reggeliztem, vagy ott teszem már a munkahelyemen, viszem a 10 óraimat, vagy ott veszem meg az ebédemet is, hogy mi az. Tehát, hogy nyilván összeállítom azt az étrendet, ahogy a gyerekemnek is csinálom, teszem.
Egyébként ugye említettem is, hogy nyilvánvalóan nagyon sok mindent esetleg befolyásolhat, akár a kollégák, akár mondjuk az internetről szerzett információk. Nagyon sokféle divat van, hogy mit együnk, mit ne együnk. Mennyire érdemes ezeket komolyan vennünk?
Jaj, nagyot sóhajtottam, igen. Mert hát azt mondhatnám, hogy egyik szemem sír, a másik nevet. Azért nevet az egyik szemem, mert maga az életmód az előtérbe helyeződött. Ez azért van, mert sorra jelennek meg kutatások, hogy a betegségeknek a 70-80% az életmódunkkal, és így nyilván a táplálkozással is befolyásolható. Tehát egy olyan mindennapi cselekedettel, mint az evés vagy a mozgás, meg tudjuk előzni azokat a szív- és érrendszeri beteg, daganat, cukorbetegség, tehát számos betegséget. Tehát ez erre oda kell figyelni, tehát ezért ezért nevet az egyik szemem, mert sokat beszélünk erről. Viszont éppen azért, mivel számos, tehát ez tényleg előtérbe került, ezzel párhuzamosan számos tévhit jelent meg, és tényleg, amit már korábban beszéltünk, ez a fekete-fehér gondolkodás, most mit szabad, a barátnőm a káposztakúrát tartotta egészségesnek, a másik a, nem tudom, eperkúrától fogyott le, tehát, hogy nagyon sok tévhit van, és ezért sírok. Csak azért maradjunk meg, tehát na Hippokratész is mondta, hogy ha megtaláljuk az arany középutat. És ez a táplálkozásnál is így van, hogy nincs olyan, hogy nagyon rossz, vagy így mondjam, nincs olyan, hogy nagyon jó. Mert hogyha valamiből túl sokat fogyasztok, túl sokat eszem, akkor a másik oldalon biztos, hogy hiányállapotom lesz. És ezt mondom akár mondjuk egy eperrel is, jön az eperszezon, nagyon jó, együnk, de hogyha csak azt teszik valaki, akkor a másik oldalon akár mondjuk a kalciumból, hogyha tejterméket nem fogyaszt, vagy fehérjét, tehát akkor biztos, hogy hiányállapot lesz.
Mielőtt beszélnénk itt a súly problémákról, itt az egyik ilyen fontos városi legenda, amikor mondjuk én gyerek voltam a 70-es években, akkor a só volt a méreg, tehát só, semmi só. Most úgy tűnik, hogy a cukor az új só. Ez ugyanez a kategória? Tehát, hogy nem tudtuk megtalálni az egyensúlyt, vagy jogos az, hogy a cukor tényleg egy nagyon veszélyes táplálék?
Hát nézzük meg a magyar adatokat, a felméréseket. A legutolsó felmérés, ez 2014-ben készült, ami azt mutatja, hogy például, hogy zsiradékokból jóval többet fogyasztunk, tehát ezt úgy mondhatnám, hogy 30 energiaszázaléka helyett 38-at fogyasztunk, szénhidrátokból, amiben a cukrok is beletartoznak, alacsonyabb a fogyasztásunk, mint a, tehát olyan 45 energiaszázalék, ahelyett, hogy 50-55-öt fogyasztanánk. A só esetében 2-3-szor annyit fogyasztunk, mint ami kellene, és akkor a cukor, ami nyilván a szénhidrátokon belül található, talán most meglepőt mondok, de alatta van a maximális értéknek. Azt el kell mondani, hogy a fiatalok körében nő a cukorfogyasztás, tehát mindenféleképpen erre fel kell hívni a figyelmet, de ez egy fontos kérdés, hogy addig, amíg az Egyesült Államokban például tényleg jóval többet fogyasztanak, meg más országokban cukorból, nem lehet a mi országunkra is általánosítani, hogy igen, ez a probléma. Mert nálunk igazániból, hogyha megnézzük az adatokat, akkor talán a zsiradék az, amiből sokkal többet fogyasztunk, de mindenféleképpen az ajánlás, a magyar ajánlás az azt mondja, hogy csökkentsük a sóbevitelt, a cukorbevitelt és a zsiradék. bevitelét.
Mi a baj a cukorral egyébként? Tehát a túlzott cukorfogyasztással mi a probléma, mi lehet belőle?
Hát mindenféleképpen, hogyha túl sokat fogyasztunk, akkor az is energiát ad, hiszen a szervezetünknek, tehát ebből nyilván hosszú távon elhízás alakulhat ki, de nyilván rizikótényezője lehet, mondom ki, tehát hogyha túl sokat fogyasztunk, meg még mellette nem is mozgunk, tehát kiegyensúlyozottan nem megfelelő az életvitelünk, akkor a többi, tehát a szív- és érrendszeri betegségeknek is, tehát hosszú távon nyilván problémát okoz. Ugyanúgy, ahogy a só problémát okoz, gondoljunk a magas vérnyomásosok számára, minden negyedik magyar, akkor, és hogy mennyi az elhízott. Azért arról is beszéljünk.
Beszélünk erről is nem sokára.
Hogyha beszélünk.
Mindenképpen beszélünk róla, de egyébként egy picit majd itt mondanunk még. Honnan tudjuk azt, ha nem akarunk számolgatni, tehát nem akarunk nagyon tudományosan táplálkozni, hiszen nem mindenki dietetikus, ezért van itt most ön, mert hogy ön viszont ért ehhez. Honnan tudjuk azt a hétköznapi életben, hogy mennyi sót, mennyi cukrot egészséges fogyasztani?
Hát mindenféleképpen azt tudhatjuk, hogy most már van egy okostányér ajánlás, ez elérhető, tehát itt megvannak ezek az értékek, úgyhogy mindenféleképpen ez az egyik. A másik pedig az, hogy nézzük meg a címkét. Tehát az élelmiszer címkét, hasonlítsuk össze a termékeket, hogy mi az, amit fogyaszthatunk, vagy nem az, hogy fogyaszthatunk, hanem hogy az egyes termékekben mondjuk mennyi a cukortartalom, akkor nyilván alacsonyabbat válasszunk, mennyi a sótartalom az is, és a másik, mivel kötelező most már feltüntetni a címkén az energia, cukor, zsír, só tartalmat, a másik pedig, ami segíthet így a mindennapokban, az pedig az is, hogy a másik sávban, tehát egy másik oszlopban most már nagyon sok gyártó feltünteti, hogy egy adagra vonatkozóan mennyi az az érték, amit fogyaszthatunk, vagy abból a termékből. És hogyha nyilván azt fogyasztjuk, akkor tudjuk, hogy annak az hány százaléka.
Tehát ez egy fontos dolog, hogy amikor mondjuk cukorfogyasztásról vagy sóról beszélünk, akkor nem csak a direkt fogyasztásról beszélünk, tehát nem csak arról, hogy mennyi csokoládét fogyasztok, hanem mondjuk a táplálékokban bevitt cukorral is kell számolnunk, vagy akár a gyümölccsel is?
Hát igen, de azért az más, tehát azért nyilván egy gyümölcsben lévő fruktóz az azért egy más kategória, de nagyon jó, tehát mindenféleképpen az is bele kell számolni, a másik pedig az, hogy azért a süteményekhez is jócskán adunk, vagy akár a kávénkba teszünk, a teánkba teszünk, tehát mindenféleképpen jó, hogyha ezt mindenféleképpen korlátozzuk.
Ante Lemes, a dietetikus szociológus, a Tét Platform szakmai vezetője, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.